Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Németországról, ha most a magyar médiának az egészét olvassuk, az a benyomásunk, hogy mintha annak a kormánya egyrészt nagyon megrendült volna, nemzetközi politikai értelemben is, Németország önmaga árnyéka, és Németország gyakorlatilag bűnbánatot gyakorol, amennyiben átveszi lassan, de biztosan azokat a gondolatokat, amelyeket a magyar miniszterelnök képvisel, és a magyar miniszterelnök pedig gyakorlatilag olyan üzeneteket küld, hogy na, tessék, látjátok? Mi előre megmondtuk. Mit szól mindehez Speck Gyula, aki biztonságpolitikai szakértő, mind ukrán-orosz kérdésben, mind Nyugat-Európa, mind Németország kérdésében avatott szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tudnál kommentálni néhány szóban, amiket én itt most összemondtam?
Igen, természetesen. Tehát jelenleg Németország kétségkívül egy válságos helyzetben, egy multikrízisben van. Ugye itt gazdasági, társadalmi, biztonságpolitikai és migrációs kihívásokkal szembesül. Itt, hogyha visszamegyünk talán kicsit a német történelmre, nagyon röviden csak szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez a német kérdés, ez mindig visszatér az európai történelemben. Már Bethmann Hollweg kancellár is azt mondta, hogy Németországnak a helyét kell megtalálni a nap alatt. Ez egy örök kérdés volt, tehát, hogy Németország hogyan tud Európába integrálódni, hogyan, milyen hatalomként szerepeljen. És van ez a mondás, ugye, hogy hát Németország, ugye, hogyha sokat tesz, akkor az a probléma, ha túlkövesed, az akkor meg az a probléma. És hát azért van az, hogy Németországról mindig ilyen rendkívül ellentétes híreket lehet hallani, vagy egymásnak ellentmondó véleményeket lehet hallani. Ugye ez az egész most egy probléma, ez ebből indult ki, hogy az egész egyszerűen itt a tartományi választások nyomására az Ampel koalíció és az a baloldali koalíció ez határszigorításokat vezetne be, mert nem csak az osztrák határon, hanem Csehország, Lengyelország, Svájc, tehát az összes határ irányába, Dánia felé is. És hát azt mondják a ellenzéki jobboldali konzervatív, ugye CDU-CSU pártok, hogy hát ez önmagában nem elég, önmagában már egyből vissza kellene utasítani mindenfajta menedékkérőt, nem kellene semmifajta vizsgálatot lefolytatni. Azonban ezzel az a probléma jelenlegi intézkedés tervezettel, hogy amennyiben visszavezetik teljesen a határellenőrzést, felállítanak ilyen menekülteket elbíráló központokat ott a határoknál, ahogy ezt az Ampel koalíció szeretné, úgy majd nyilvánvalóan, hogy vissza fogják toloncolni egy részét legalábbis a menekülteknek, és hát ugye az unió szabályozás értelmében, a Dublini rendszer értelmében oda fogják visszatoloncolni a menekülteket, legelőször beléptek az Európai Uniónak a területére. Na most, hogy ezt tovább gondoljuk, akkor értelmszerűen ugye nyilvánvaló, hogy az olyan országok, a kapu országok, ahol belépnek a menekültek, mint Görögország, vagy a keleti irányban, mint Lengyelország, vagy Olaszország, Magyarország, akkor egyfajta ilyen egyfajta dominó hatást fog ez majd elindítani. Nyilvánvaló, hogy ezáltal a határa, a front országoknak kell ezt a helyzetet kezelni. És attól tartanak ezek az országok, Ausztria, Lengyelország, ez is kritizálták Olaszországot, hogy hát ezzel nem fogja megoldani a problémát, csak áttolja más országokra a kérdést.
Igen, egyébként ugyan ezt a vádat kapta annak idején valóban Orbán Viktor más összefüggésekben is, de ezek szerint nem volt csupán olyan jól hangzó, hanem tartalmilag is alátámasztható. Ezek szerint az az üzenete, hogy üdvözöljük a klubban, kedves Scholz kancellár. Tehát ő azt akarta ezzel mondani a magyar miniszterelnök, hogy most látja, ami maga is arra kényszerül, amire mi kényszerültünk. Ez így helytálló párhuzam?
Mondhatjuk azt, hogy azért a magyar migrációs politika azért eltérő a némettől, azt mindenképpen érdemes hangsúlyozni. Ugye Magyarország nem csak emiatt volt egyébként vitája az Európai Unió, hanem azzal is, ahogy a menekültekkel bánt például a összei határnál, hogyha itt visszagondolunk az eseményekre. Tehát azért azt én azt nem értenek feltétlenül ezzel egyet azzal, hogy akkor itt egyenlőségért vagyunk a német és a magyar álláspont között. Azon kétségkívül ilyen téren van egy közeledés, hogy egyetértenek abban a két ország, hogy a migrációt azt meg kell állítani.
Az illegális migrációt, ugye?
Az illegális migrációt pontosan, de hozzátenném azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a Olaf Scholz-i döntés, az egyébként nem egy most hirtelen előbukkant történt. Hogyha ezt a szót használják a klubba, visszakerült, vagy bekerült Németország, akkor ezt mondhatták volna egyébként már Seehofer, ugye korábbi belügyminiszter Merkel alatt, ő is ugye hasonló intézkedéseket foganatosított.
Egyébként pedig ugyebár a hangulatot ahhoz, hogy az, amit ön Ampel koalíciónak sokan nem tudják, hogy az azt jelenti, hogy szociáldemokrata, zöld párti és liberális, ezek a színek a közlekedési lámpa színeiből áll össze a koalíció. Szóval ez a koalíció most olyan helyzetben van, ami belpolitikailag nagyon kiélezett, hiszen két kelet-német tartományban kiválóan szerepeltek a migrációt középpontba helyező szélsőjobboldalinak is nevezett pártok, a másik oldalról pedig megint lesz hamarosan egy, sőt, azt hiszem a jövő héten Brandenburgban egy ugyancsak nagy kelet-német tartományban választás, és ilyenkor azt akarja mutatni a kormány, hogy mi helytállunk, és megvédjük a német polgárokat a migránsok szaporodó támadásaitól. Csak hogy a migráns támadások mögött azt is látni kell, hogy sok olyan migráns jutott be az utóbbi időben Németországba és Nyugat-Európába, akik bűnözők, és vagy igazolhatom, vagy nem, keletről jöttek, mégpedig Belarusból jutottak át Lengyelországba, Litvániába, és onnan pedig a Schengeni határokon keresztül Németországba.
Igen, ez egy érdekes újabb ajtót nyitunk itt a beszélgetésben, tehát azt nem lehet kizárni, természetesen ugye ne felejtsük el azt, hogy Európát regionális válságok ezt veszik körbe, hogyha most Afganisztán persze nem is a szomszédságon, de kétségkívül a Talibánnak a rezsime kétségkívül ugyanis a nem kedvező humanitárius helyzet szempontjából, tehát ezért is van egy fokozott migrációs nyomás Európán. Azonban, amit ugye ön itt említett, hogy ez a másik történet annak, hogy a mai nagyhatalmi versengésben a migrációt is fegyverként kezdik alkalmazni, különösen itt Oroszország és Belaruszt, ugye 2021-es példára, hogyha itt gondolunk, ugye, hogy illegális migránsokat szállítottak buszokkal oda a határoz, és akkor a lengyel és a litván határőrséget túlterhelték, és aztán még bejött még ebbe az orosz információs hadviselés is, melyel ugye mutogatott ezekre az országokra, hogy lám-lám, az Európai Uniónak az államai is ott hagyják ezeket a menekülteket megfagyni az erdőben, és nem engedik be őket, mert ez egy kombinálva az információs hadviseléssel, ez egyfajta destabilizáló diplomáciai eszköznek is mondható. Egyébként hasonló eset egyébként történt szintén most 2024 tavaszán Finnország esetében, ugye hogy szintén egy ilyen, hát azért Finnország tudjuk azt, hogy nincsen ott annyira meleg, ott is menekülteket szállítottak Oroszország, orosz közreműködéssel, és ott lerakták a határnál, és hát Finnország lezárta a határokat. Most ezt megint csak ugye az orosz dezinformációs gépezet, ezt megtoldotta az, hogy lám-lám, hát a finnek, akik ugye híresek a humanitárius nemzetközi politikájukról, ezeket a menekülteket ott hagyják és lezárják a határokat.
Elképesztő, hogy megtörténnek bizonyos dolgok, amik egész homályos hátterűek, de már aztán különböző országokban, köztük Magyarországon is fő oldalra kerülnek mint a bizonyos sajtótermékekben, meg influencerek körében, ilyen politikai influencerek körében, és azonnal kialakítanak egy az eddiginél is erőteljesebb migráns ellenes álláspontot, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az embereknek a dühük fölfokozódjék. Egyébként csak egy fél perc, nem tudom, hogy hallotta-e, hogy Budapesten kedden a Kazinci utcában a zsidó negyedhez bevonultak boszniai szurkolók, és nem csak Palesztinát éltették, hanem Heil Hitlereztek. Na most ilyenre az elmúlt időszakban nem volt, sőt, évtizedek óta ilyenre nem volt példa, hogy egy zsidó emberek lakta, vagy annak vélt helyen ilyesmi előforduljon, és rögtön utána, két nappal később megjelenik egy videó, amit a magyar kormány egyik vezetője kiad, és abban azt mondják, hogy látják, kedves zsidók, ha nem mi vagyunk hatalmon, akkor ezek a muszlim szélsőségesek végig fognak menni. A Bibi itt az, hogy rendőri kísérettel mentek végig ezek az emberek a Kazinci utcán, benne a zsidó negyedben, egyetlen egy rendőri beavatkozás nem történt. Tehát a dolog innentől kezdve ugyanaz a dolog, amiről beszélünk, hogy az embereket bármire lehet, bármilyen célra lehet fölhasználni.
Igen, alapvetően ezt az egész jelenséget, hogyha ilyen struktúrával szeretnénk leírni, ezt mindig szoktam a hallgatóknak is mondani az egyetemen, hogy az a posztigazságnak a korszakában, ez a posztrusznak a korszak, ami egyszerűen olyan fogalom azt jelenti, hogy az objektív tények, azok kevésbé hatnak a közélemények a formálására, sokkal inkább az érzelmek, a személyes meggyőződések számítanak, akár az, hogy hogyan ítélünk meg egy nemzetközi eseményt mondjuk, és az egész folyamatot elősegíti az a tendencia, ugye, hogy információs társadalomban élünk, közösségi hálózatoknak a rohamos terjedésével webes algoritmusok szűrik meg a híreket, mondjuk az ember a Facebookon bizonyos, nem tudom, csoportokban belép, vagy bizonyos oldalakat én látogat, akkor nem lehetően mindig hasonló tartalmú híreket fog feldobni a Facebook, és ezzel az ember bekerül egyfajta információ buborékbe, egy ilyen alternatív valóságba bekerülhet, amikor ugye csak olyan hírek fognak nekem előkerülni, amelyeket én szeretnék hallani.
Igen.
Na most ebben a posztigazságnak a korszakában egy egészen ilyen banális, vagy úgymond banális események is egyébként tehát egy pillangó hatást fejthetnek. Itt a nézők előre, a Liza ügy 2017-ben Németországban, hogy egy Liza orosz származású, Németországban élő lány, nem ment haza éjszaka, és aztán ezt az egészet felkapta a szélső jobboldali média, persze ugye orosz állami támogatással a háttérből, és kikiáltották, hogy lám-lám ezt a Liza nevű lányt a menekültek, a migránsok elrabolták, aztán kiderült, hogy hanem ebből semmi nem volt ebből igaz, ez egy óriási nagy álhír volt, de mégis szélső jobboldali tüntetések voltak több városban is Németországban. Tehát a
igen.
Technológia ezt az egész mondatot nem fel tudja nagyítani.
Igen.
Maga ez a dezinformáció, persze ez egy úgymond 100 évre, már Lenin is erről írt egyébként, de a technológiával azért veszélyesen.
Mellesleg ez a Liza, ezt a Putyin elnök is a szájára vette, hogy a mi Lizánk, Nasha Liza, és ez a Nasha Liza egy szót se tudott oroszul soha, mert orosz szülőknek ugyan a gyereke, és német polgár volt, tehát az egészet minden oldalról Oroszország a saját propagandájában is fölhasználta az egyébként totálisan hazug esetet, tehát ezek jól jelképezik azokat a dolgokat, amik zajlanak. De ez az egész ügy nem csupán erre a bizonyos hibrid háborús dologra vonatkozik, de a hibrid táborúra vonatkozik, csak ugye ezek most a migrációra koncentráltunk, és hogy azzal mennyire lehet visszaélni, de maga az orosz-ukrán háborúnak a hírvilága, az is tömve van olyasmivel, amitről nem tudjuk, hogy úgy van-e vagy nem, mert ha most belenézek bármelyik szájtra, akkor azt nem tudom most, olyan hírt is olvasok, hogy hát az oroszok már nyernek, a másik oldalon pedig az oroszok már veszítenek. Ön hogy tud szakértőként kiigazodni? Hát ön is információkat kell, hogy olvasson, nem lehet ott a fronton.
Igen, természetesen, tehát én ezért is mondom azt, hogy hát én nem vagyok katonai szakértő, tehát én úgy tudok tájékozódni, ahogy a többi átlagos állampolgár nyílt hírforrásokból, azonban az embernek úgymond kell egyfajta forráskritikával élnie az ilyen esetekre. Én például mindig szoktam mondani a hallgatóknak ezt a radarnak nevezett módszert, ami egy ilyen mozaik, az a racionalitás, autoritás, a dátum, hogy mikor keletkezik az információ, a pontossága, vagyis az accuracy és a relevanciája az információ. Most ebből például nagyon itt a háború esetén nagyon kell figyelni az első erre, tehát a racionalitásra, hogy az adott hír, amit látunk az interneten, vajon miért publikálhat az adott szerző, van-e benne elfogultság, van-e benne alternatív véleménye megfogalmazva. Na most például, ha ránézünk itt egy hírportára, vagy ránézünk egy YouTube csatornára, egy podcast csatornára, akkor már nem is kell belehallgatnunk abban a rengeteg adásra, hogyha már olyanokat látunk például, hogy Ukrajna szétessék, kormányváltás történik, Zelenszky ellen Bucs kísérülnek, stb. Menekülnek az ukránok, már mindenki azt mondja, hogy legyen béke. Itt azért érdemes egy kicsit figyelemmel járni, és észmérlen, hogy valami kinek állat érdekében az, hogy ilyen információkat zúdítson úgymond az internet felhasználóra.
Igen. Egyébként pedig ön, mint biztonsági szakértő és világpolitikának az apró kisebb-nagyobb fejleményelére épp annyira odafigyelő, mint az igazán grandiózus hírekre odafigyelve. Németország, Európa, Nyugat-Európa megengedheti-e magának azt, hogy az oroszok megnyerjék ezt a háborút, hogy úgy fejeződjék be, hogy azt mondhassa Putyin, hogy győztünk?
Ez a válasz az, hogy nem, tehát ez egy óriási, jelentős stratégiai veresség lenne Európa és a transzatlanti térség számára.
Tehát ha nem engedheti meg, akkor most mire számítsunk? Hogy kell elképzelnünk, hogy tudja elképzelni azt az Európai Uniót, amelyről egyébként a dezinformációs hálózat szerint válságban van, mindjárt szétesik, a németek és a magyarok egy hajóban utaznak, legalábbis ezt olvassuk itt, a franciák másként, a svédek megint másként, a hülye baltiak harmadikként, azok mind háborúpártiak, stb. Hát akkor az az ember benyomása, hogy igenis, mindjárt megadjuk magunkat.
Hát azért ez nem olyan egyszerű ez a helyzet. Ugye, hogyha belegondolunk például abba, hogy most az Európai Bizottság, most egy milyen összetételű bizottság, vagy milyen vezetési bizottság találni az európai parlamenti választások után, az azt hogy Ursula von der Leyen, vagy a domináns, mondjuk, az európai parlamenti választások domináns pártok, amelyek között vannak a mérsékelten szélső jobboldali Meloni féle, ugye konzervatív erők, és ott vannak a néppártnak a képviselő, azt látjuk alapvetően, hogy ezekből a politikai erőkből fog kikerülni az Európai Unió, mint maga intézményeknek a vezetősége, és ők továbbra is fenntartják azt, hogy Oroszországot vissza kell szorítani, Oroszországot úgymond kordában kell tartani egész egyszerűen, és nem engedhetik meg azt, hogy Ukrajna elveszítse ezt a háborút. A másik oldal ennek viszont meg az kétségkívül igaz, hogy a jelenlegi fejlemények nem abba az irányba mutatnak, hogy Ukrajna ezt a háborút, ezt az eredeti elképzelései szerint meg tudja nyerni. Tehát nem valószínű az a forgatókönyv, hogy Ukrajna a Krím-félszigetet visszaszerezze, vagy akár a keleti megyéknek is az összes teljes területét. Azt is figyelme kell venni, hogy ugye itt az amerikai elnökválasztásokat megelőző kampány zajlik. Ugye hiába, hogyha tegyük fel azt, Harris nyeri meg ezt a választást, mint demokrata elnök, és nem Trump, aki meg ugye sokkal egy ilyen transzakcionalista külpolitikát ígérne. Ugye Harris is azt kell látni, hogy a demokratáknak is Kína az a prioritás. Tehát Tajvan melletti kiállás az nagyobb prioritást élvez, mint az, hogy Ukrajnában mi történik. Ezért ezt lehet látni, hogy egyfajta háborús fáradás van a transzatlanti térségben. Egy különösen Olaf Scholz is egyébként, a német kancellár is ezt mondta, hogy hát igen, előbb-utóbb tárgyalni kellene már, mert nem ez a háború, ez nem, tehát nem tudja Ukrajna egész egyszerűen elérni eredeti céljait. Azonban ez nem azt jelenti természetesen, hogy Ukrajna az ezzel vereséget szenvedne, hanem az a cél, az Európainak is az a célja, és a NATO-nak is, hogy Ukrajna minél kedvezőbb feltételekhez kerüljön a tárgyalóasztalhoz, és ezt most megnézzük. Akkor azt látjuk azt, hogy Ukrajna azért alapvetően ebben az értelemben már megnyerte a háborút, hogy az eredeti orosz célt azt elhárította, vagyis hogy teljesen ledöntsék, nácitonítsák Ukrajnát. Hát Ukrajna megmarad, mint állam, ezt nem mondhatjuk, hogy szétesik, ugye, hogy ezek a egyes ilyen dezinformációs oldalak ezt szeretik jósolni. Azonban arra tényleg figyelnie kell a nyugati kormányoknak, hogy Ukrajnát addig támogassák, ameddig tudják, és ameddig ez reálisan fenntartható.
Nagyon érdekes és érthető, csupán a nácitlanítás szó az ugye idézi el be, mert az oroszoknak ez a szövegük ment, igen, hogy Ukrajnát nácik uralják, hát valójában olyasmit találtak, és ez megint a beszélgetésünk elejéhez kapcsolódik, a totális dezinformáció, igen, mint hogyha az oroszok lakta ukrán területeken, különösen kelet Ukrajnában, amelyeket területeket az oroszok megszálltak, ott az ukránok ellen népirtás zajlott volna. És mindig a múlt héten is mondtam, hogy itt van a szomszédunkban egy orosz bolt, ahol ukránok is dolgoznak, és az egri ukrán asszony mondta, hogy semmi nem igaz ebből az egészből, és ő azért autentikus, hogy ő ezt mondja, mert Harkovi, kettő, ő orosz anyanyelvű, orosz etnikumhoz tartozó Harkovi, és azt mondta, hogy Ukrajnának a végsőkig kell harcolnia, mondja itt, miközben a férje ott van a fronton, és halálos veszélyben van, és mondta, hogy minden hazugság. Mi orosz-ukránok, ukránok vagyunk. Ezt mondta, és ez, na, senki nem fizette őt le. Én sem mondtam neki, hogy ezt mondja nekem. Tehát, és egyébként ott voltam. Tehát az egész úgy, ahogy van, a náci Ukrajnának a képének a fölvázolása, az egy alaphazugság az egész háborúban, és ez bizonyítja, hogy jó oldalon van az, aki az ukránok oldalán van. Ezt én határozottan mondom.
Igen, egyébként ez az egész náci tanítási ilyen narratíva az orosz stratégiai kommunikációban, ez a dezinformációnak ugye az egyik legfontosabb. Egyébként amúgy, hogyha megint csak ugye itt előbb beszéltem a forrás ellenőrzésre, ugyanek az is része, hogy a fact check, tehát ugye a tényeket nézzük meg. Na most megnézzük azt, hogy hol is, vagy tehát hol volt a nagyobb, úgymond szélső jobboldali, vagy náci, úgymond a náci érzelmű mozgalmaknak, csoportoknak az ereje, azért azt látjuk egyébként, hogy inkább Oroszországban. Mert azért emlékezzünk arra, hogy a 2000-es években, sőt egy mai napig, csak most már azért kevésbé lehet ezekről hallani, hogy például Oroszországban úgymond az nem orosz, tehát a türkmén, vagy az üzbék, stb. Származású állampolgárokat vertek meg moszkvai metrón, ez 2008 körül voltak ilyen esetek, egyébként most is vannak, most is egyébként voltak ilyen.
Rasszizmus nagyon erős. Oroszországban most éppenséggel látni, hogy egy zsidó az elnök, volt zsidó miniszterelnök egy Ukrajnában, amit leantiszemitáznak, tehát az egész annyira abszurd. Azt akarom elmondani most, hogy a műsor második részében egy hosszabb, főleg gazdaságra orientáló beszélgetésünk lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Spek Gyulának, mert azt hiszem, hogy tanultunk tőle. Viszont hallásra. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, befektető, gazdasági, makrogazdasági és világgazdasági szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az előbb mondtam, hogy voltam Ukrajnában is, de voltam akkor, amikor Ukrajnában voltam, Baltikumban, a három balti államban, aztán Lengyelországban, és amikor ezeket az országokat fölkerestem, majdnem elájultam. Én ugyanis még a szovjet időkben jártam ott, azok olyan szegény országok voltak, és annyira elnyomott volt minden, annyira szürke volt az egész, és bármit láttam ezekben az országokban most, ez egy évvel ezelőtt volt, voltam ájulva a minden oldalú fejlettségtől, és attól, hogy az Európai Uniós pénzeket a jelek szerint lehet, hogy elfogult vagyok, de sokkal-sokkal jobban használták ki, mint mi nálunk. És az is látom, olvasom, hogy minden paraméterben tulajdonképpen jobban állnak, mint Magyarország. Itt a hivatalosan azt halljuk, hogy mi állunk a legfantasztikusabb, és az egészen fantasztikus, ami gazdaságunk, mások irigykednek. Ön ezt ezzel mit tud kezdeni?
Hát egyrészt mindeneket köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Ugye ön azt mondta, hogy sokkal hatékonyabban használják fel az Európai Uniós forrásokat. Én nem ezt látom a kulcskérdésnek, én azt látom a kulcskérdésnek, hogy a rendszerváltás óta ott egy koherens, organikus és folyamatos gazdasági fejlődés valósult meg. Mindegyik idézett ország más modell, Lengyelországnak azért van egy erős belső gazdasága, van egy nagy belső lakossága, aminek a fogyasztására lehet egyébként nyilván egy jól működő gazdaságot építeni. Lengyelország volt talán az egyetlen, aki a 2009-10-es globális gazdasági pénzügyi válság idején is el tudta kerülni a recessziót, és azóta is folyamatosan növekszik. Érdekes módon egyébként a 2000-es évek elején ez még nem így volt, tehát mondjuk az 2000-es évek első évtizedében Lengyelország még sok mutatóban mögöttünk volt, és ez nagyjából 9-10 környékén tűnt el ez a különbség, és azóta hát bőven sok minden tekintetben fejlettségben előttünk vannak, és én ezt nem annak tulajdonítom, hogy ők jobban használják fel az Európai Uniós forrásokat, bár nyilván feltételezhető, hogy hatékonyabban használják fel, hogyha jobb növekedést, jobb bővülést, magasabb életszínvonalat tudnak produkálni, hanem azt, hogy egy stabil, kiszámítható jogrendszerben egy jól működő piacgazdaságot tudhatnak magukénak, és ez ugyanígy igaz a balti államokra egyébként.
Eszembe jut valami, hogy én a felszínesen mondtam, elismerem, nem szakszerűen, hogy a jobban, hatékonyabban használták föl, mert ez inkább közhelyszerű. De abban az esetben, hogyha elfogadjuk a nemzetközi felméréseket, hogy korrupció tekintetében hol állnak a balti államok, hogy áll Lengyelország, függetlenül attól, hogy most éppen liberális nyugatbarát, korábban pedig jobboldali illiberális kormány volt, de mégis, tehát egyértelműen Magyarországon a hatalom közvetett, közvetlen, én megengedhetem magamnak, hogy ezt mondjam, pénzrablása sokkal nagyobbnak kellett, hogy legyen. Mert úgy tudom, hogy egyfőre eső alapon ezek az Európai Uniós pénzek nem voltak rosszak Magyarország szemszögéből.
Tehát a pénzek lehívásában valójában élovasok vagyunk.
Akkor is loptak. Buszáj volt, hogy lopjanak, nem?
Nyilván, tehát hogy ebben nem tudom megcáfolni. Tehát az, hogy ezek a pénzek, ezek nem célszerűen lettek felhasználva, és egyébként egy csomó ponton már kiderült, hogy nem szabályosan. Ez legalább akkor a közhely, tehát hogyha kár lenne úgy tennünk, mint hogy ezt még csak szégyenlősen szemlesítve lehetne kimondani, mert ez szerintem egy közismert tény. Hát ez fakad abból, hogy az elmúlt lassan másfél évtized hatalompolitikai logikája az volt, hogy a gazdaság az a politikai hatalom elsődleges céljait kell, hogy kiszolgálja, és csak másodlagos, hogy egyébként saját magában is megálljon, és minél jobb növekedést produkáljon. Tehát minden szelekcióban fontosabb a politikai hovatartozás és lojalitás, mint sem a gazdasági érdekek. Hát ebben élünk másfél évtizedet, tehát ezt most kell lenne, mondom, eltagadni, és ennek nyilván hatása van arra, hogyha nem teljesítmény, nem érdem, nem képesség alapján zajlik a gazdasági verseny, hanem politikai színezet alapján, amit már én magam is elmondtam ezerszer, akkor a teljesítmény rosszabb lesz. Ezzel nem lehet mit csinálni, ez egy viszonylag egyszerűen belátható összefüggés és törvényszerűség.
De azért mégis vagyok kénytelen erről komolyan beszélni, holott ha van bűn, akkor van bűn. De mégis Magyarországon egy társadalomnak akkor is léteznie kell, úgyhogy az egyik része a társadalomnak ne gyilkolja el a másikat, tehát hogy békében legyen. És úgy csinálunk, mintha szimmetrikus vita zajlana a gazdaság jövőjéről, mint hogyha volna egy kormányzati álláspont, és van egy ellenzéki álláspont. De valójában én polgárként úgy vettem észre, de ön szakszerűen tudja ezt megítélni, tehát én tényleg befolyásolható vagyok, hogy egy önkény alapú gazdaság. Tehát itt nem arról van szó, hogy kialakítottak egy társadalmilag átbeszélt dolgot, hogy mostantól akkugyárakra épül a magyar gazdaság, hanem elhatározták. És nem is akármilyen szinten. Aláírtak szerződéseket egy miniszter Pekingben, és arra ébredtünk egy-egy napon, hogy mindenünk átáll. Vagy az, hogy amit történtek, hogy elmentek pénzek a Nemzeti Bankból különböző alapítványokhoz, és onnantól kezdve egy ilyen magángazdasági, meg magánérdekeket szolgáltak. Hát az elmúlt 15 év tömve van, mind a mai napig tömve van ilyen történetekkel. Megkérdezték Köcsén a magyar miniszterelnököt, hogy a maga vejének kifizeti a magyar kormány azokat a hihetetlen pénzeket, és azt szabályosan kell csinálni mindent. De hát maga az egész ügy abszurditás. Nem lehet ilyen. Én szerintem ez nem szimetria. Ez nem egy vita, hanem egy önkény ura az egyik oldalon, mondom én, és a másik oldalon pedig kapkodnak az emberek, hogy nem tudják, hogy hol lehet ezt megfogni.
Én nem láttam, hogy hol lenne szakmai vita.
Úgy csinálnak, mintha. Úgy beszélnek.
Hát akkor én lehet, hogy nem tájékozódom megfelelő felületet.
Akkor nem csinálnak úgy.
Bárhol vita lenne.
Akkor nincs is vita.
Nincs szakmai álláspontok ütköztetése. Lehet, hogy kívülről nem látható módon belül zajlik némi egyeztetés. Aha. És némi vita. Vagy lehet, hogy a vita alatt a Nemzeti Bank és a kormány álláspontjának olykor nyilvánosság előtt ütköztetését érti, de hogy egyébként független szakmai szereplők által képviselt álláspontok pártoknak nincs ütköztetése, meg nincs vita. Tehát mi is mindig ilyen utókövető rendszerben próbáljuk lekövetni, hogy akkor most éppen milyen döntés született és mi történt. Ennek a rendszernek nem része a vitakultúra. És nem része a különböző álláspontok ütköztetése. Tehát nem is tudok, nem is próbálom önt megtáfolni, mert
Értem.
Éve nem emlékszem szakmai vitára.
Igen, akkor...
Politikai jelöltek közötti vita sincsen.
Igen, csak vannak tiltakozások, és akkor mondja az egyik ellenzéki vezető, a másik, a harmadik elmondja, hogy hát ezt így nem lehet csinálni, és hogy valóban hát nem lehetett még helyi vitákat se rendezni a lakugyáraknak az ügyéről, arról, hogy milyen környezeti ártalmak várnak, hogy a víz megvan-e hozzá Debrecenben, vagy nincs a szükség. Tehát a dolog önkény alapon megy. Na most akkor eljutok ahhoz a kérdéshez, hogyha ez így van. És ugyanakkor pedig mégis, akár csak a mai beszélgetést, amit folytatott a magyar miniszterelnök a Magyar Rádió interjúvolójával, abból arra következik, hogy a gazdaság tulajdonképpen jó állapotban van, minden rendben van, csak az olyan emberek, nem rólam van szó, de olyan emberek, mint én, azok ágálnak, és azok rontják az emberek hangulatát, és álhíreket terjesztenek. És a társadalom egyik része ezt elfogadja. Tehát gyakorlatilag én szerintem hazugságban élünk, amit ön mond, az is azt jelzi, hogy az egész mindenestül egy hazugság tengely.
Az a helyzet, hogy szerintem a 2026-os választás kampányüzemmódja az jó elő fog elkezdődni, mint bármikor máskor, sőt már az is lehet, hogy nem vettük észre, és elkezdődött, hiszen ugye a költség megbeszélésen már kiszivárgott, hogy meglehetősen határozottan jelentek meg azok az álláspontok, hogy jó ideje nem volt ilyen politikai helyzet, a Fidesz versenyhelyzetbe került, és ezt észleli is, és én azt gondolom, hogy innentől mindent ennek a maguk által is belátott versenyhelyzetnek a kontextusába kell értelmezni. Nyilvánvaló, hogy minden kormányzati általában a kormány kommunikációját a kincstári optimizmus szokta jelezni, de innentől nyilvánvaló, hogy még inkább azt fogja jelezni, és a kormány a saját felületein az mindenhol azt fogja kommunikálni, hogy minden szép és jó, és aki nem ezt mondja, az nem mond igazat. Ez már azon a magyarnak a jegyében zajlik, hogy először érzékeli a Fidesz, hogy valós politikai versengésben vesz részt. Hogy aztán az emberek számára ez hogy csapódik le, azoknak az embereknek a számára, akik azért mégiscsak két év alatt egy 40%-nyi inflációt elszenvedtek, lehet, hogy nem látják, hogy a hazai fogyasztás már Románia mögött van, de azt látják, hogy mennyibe került 3 éve valami, és mennyibe kerül most. És lehet, hogy van most éppen idén egy 5-10% közötti reálbér növekedés, de azért 40% inflációhoz képest ez még mindig nem az a bérszínvonal, amennyiből meg lehetne annyit vásárolni, amennyit 2 évvel ezelőtt meg lehetett vásárolni, vagy 2,5 évvel ezelőtt meg lehetett vásárolni. Tehát azért általában a lakossági közérzet az biztos, hogy legalábbis mondjuk úgy, hogy nem teljes egészében esik egybe azzal a fajta kormányzati kommunikáció, hogy a gazdaság tökéletesen rendben van. Uh-huh. Valószínűleg ezért is zajlik ennyire erősen ez a kommunikáció, és valószínűleg ezért is alakult ki az a helyzet, hogy most mégiscsak ellenzéki oldalon is lehet erősödni, és lehet kihívóként fellépni. De én ezt ebből a kontextusban értelmezném, ezt a megszólalást, tehát nyilván most másfél évtizede végre először versenyhelyzetbe került a Fidesz, és majd meglátjuk, hogy az ilyen megszólásokkal egyébként képes-e állni a versenyt.
De ahhoz, hogy hatalmon maradjon, más hatalmi technikai eszközöket, mindenfélét igénybe vesznek, például azt, hogy ő nekik a jelek szerint szükségük van az oligarchákra, és szükségük van arra a fajta, úgymond nemzeti középosztályra, ami egy jóval magasabb szintet kellene, hogy mondjuk, hogy nemzeti felső középosztályra, amelyik jól érzi magát, amelyik egzisztenciálisan kötődik ehhez a rendszerhez, és ezért folytatódni látszik ugyanaz, ami eddig, tehát mintha nem is lehetne ebből már kitörni. Én nem tudom, hogy jól látom-e ezt.
Ebben a rendszerben nincs korrekciós képesség.
Nincs önkorrekciós képesség.
Az a képesség, hogy azokat a hibákat, amik egyrészt gazdasági lemaradást okozhatnak, másrészt jogosan okozhatnak felháborodást szélesebb tárnos társadalmi közegben, ezeket korrigálják. Szerintem ez a képesség nincs meg ebben a rendszerben. Ebben a rendszerben csak az a képesség van, hogy mindezt még erősebb kommunikációval, még erősebb beavatkozásokkal még erősebb propaganda eszközökkel próbálják elfedni. Ez fog zajlani a következő két évben.
Jó, én megint csak az a benyomásom, éppen az utóbbi időszakban vettem ezt észre, hogy bármit megkaparunk most, amik tematizálva vannak, akár az ellenzéki Magyar Péter oldalán, akár a kormány részéről, ott mindenütt hazugságokról van szó alapvetően, és a hazugságoknak abból való kimenekülés újabb hazugságokban megy. Tehát egy totális hazugság alapú, minden hamis, és arra merek gondolni, hogy amit ön most mondott, hogy nincs meg az önkorrekciós képesség, hogy a dolog el tud oda is jutni elméletileg, hogy össze tud omlani. Ön szerint ez nem tud összeomlani?
Most én már azért nagyhatósághoz közel voltam, amikor a 80-as évek végére a régi szocialista rendszer összeomlott. Igazából az ilyen típusú folyamatok egy idő után kiszámíthatatlanul és lavinaszerűen tudnak zajlani, pontosan ezért megjósolhatatlanok. Tehát viszonylag erősnek tűnő rendszerek tudnak megroppanni akkor, amikor már maguk sem tudják jól számítani a paramétereket, és nem azonosítják be a hibákat, és nem azon korrigálnak, hanem régi megszokásokat követnek. Nagyjából ez történt a szocialista rendszerrel is. Most panaszkodunk, hogy a Fidesznek mekkora média fölénye van, és hogy emberekhez egyszerűen nem jutnak el információk. Azért olyan időszakban, amikor volt két darab tévécsatorna Magyarországon, meg csak államilag kontrollált rádióadások, meg államilag kontrollált újságok, akkor is meg tudott bukni egy rendszer, hogyha már olyan mértékben elszakadt a valóságtól, és olyan mértékben elvesztette a tartalékait és a támogatását, hogy már a megszokás, tehát hogy a média fölényével, meg a megszokott propagandasztikus eszközeivel sem tudta megtartani a támogatottságát. Minden rendszer el tud jutni ideig.
Most éppenséggel annak is tanúi voltunk, különösen Köcsén az utána következő sajtótájékoztatón, hogy olyan, mintha ők elismernék, hogy új irányokra van szükség, új gazdaságpolitikára, most már nem a múlt az ellenség, stb. Tehát ilyen különös szavak, amelyeknek vagy olyan az értelme.
Nem lesz elég a háborús riogatás, szerintem ezt az Európai Parlament meg önkormányzati választások alapján mindenki belátta. Háborús riogatással egy folyamatosan fogyó Fidesz tábornak a ijegységét lehet megtartani, de ez most már ebben a kiélezett politikai versenyhelyzetben nem elég, tehát most megint valószínűleg vissza fog jönni a nagyokat ígérgetésnek a politikája. Igen. Csak az a kérdés, hogy a nagy ígérgetések milyen mértékben lesznek kontrasztban a valósággal, meg az emberek közérzetével, mert ha túl nagy a kontraszt, akkor ugye azzal nehéz eredményeket elérni.
Most az 44-ben volt egy másik csodafegyvervárás, ami konkrét német csodafegyver, most pedig olyan, mintha lenne egy keleti csodafegyverünk, és ehhez van egy tudományos, politikailag korrektnek látszó új kifejezés, hogy semleges gazdaság. Mit jelenthet az, hogy semleges gazdasági politika? Ön érti ezt?
Én értem, de én ezt egy ilyen ideológiai gyártásnak, vagy utólagos magyarázatnak gondolom. Tehát itt nyilván arra próbál utalni a gazdaságpolitika ideológiai magyarázata, hogy nem törekszünk arra, hogy a nyugati blokk, a nyugati világ gazdasági szövetébe tagozódjunk be egyedül, hanem legalább ugyanannyira próbálunk a keleti irányban is szövetségeket kiépíteni. Én speciál nem látom, hogy önmagában ez a logika ez a nyugati világban ne lenne meg. Tehát Franciaország, Németország ugyanúgy igyekszik ápolni a kínai, meg egyéb ázsiai kapcsolatait. Nyilván oly módon, hogy az egyébként ne legyen önsorsontó, és ne csapjon végül vissza. Jobb, erősebb alkupozícióiba is vannak, mint Magyarország. De ott ez egy sok évtizedes tudatos építkezés, és nem egy utólagos ideológia gyártás annak a megmagyarázására, hogy miért vannak rosszban más szövetségi, saját szövetségi rendszereink belül más partnerekkel. Nálunk szerintem pusztán annyi történt, hogy elidegenítettük magunktól a hagyományos szövetségeseinket, olyasfajta politikát folytattunk, olykor rövid távú öncélú haszonszerzés végett, ami a teljesen kiközösítettük magunkat a nyugati, az európai szövetségi rendszerből. Jobb hiány rossz, sokszor nagyon rossz alkupozícióban próbálunk keleti partnerekkel tárgyalni, nem is feltétlenül a legjobb üzleteket kötjük meg, nem is úgy tárgyalnak velünk, mint mondjuk a németekkel, meg a franciákkal, és ehhez ennek a mondjuk egy utólagos magyarázataként keletkezik az a gazdasági ideológia, hogy ezt hívjuk úgy, hogy semlegesség. Szerintem mindegy, hogy hívjuk, az, hogy ennek mi pillanatilag a rövid távú, meg egyébként várható eredmény, azt úgy nagyjából érezzük a saját bőrünkön.
De a semlegesség szónak a behozatala az önmagában véve olyan retro Ausztria dolog, mintha valami politikai jelentőséget bír, és innentől kezdve, hogyha mi politikát csinálunk a úgymond semleges gazdaságpolitikával, akkor miért vagyunk mi a NATO-nak, de miért vagyunk mi az Európai Uniónak a tagjai? Hát azok a mi szövetségeseink. Ausztria már nem fogja azt mondani, hogy ő semleges gazdaság, meg mit tudom én ilyeneket. Annak idején az 50-es, 60-as években kifizetődő volt jobban lenni az oroszokkal is, jobban lenni a nyugatiakkal, stb. De hát itt eltelt azóta 70 év, és az égvilágon semmilyen értelme nem lehetne, ha az ember intelligensen ránéz a térképre, hogy a messzi Kína fog bennünket kihúzni bármiből, hogy az ő pénzükkel fogják pótolni a magyar embereknek a hiányzó életminőség pénzeit.
Mondom, ez a szerencsétlen helyzetet elfedő eufemisztikus pozitívnak látszani próbáló megfogalmazás. Én ennél többet nem látnék semlegesség. Kína nem egy jótékonysági szervezet. Kína nyilván kifejezetten határozottan és céltudatosan a saját érdekeit érvényesíti az egész világban. Hogyha lát egy olyan országot, ami kiszorult a saját szövetségi rendszeréből, az kihasználja a saját céljaira. Ez teljesen nyilvánvaló.
És ahhoz mit szól, amikor azt mondják, hogy a jövők versenye következik, tehát hogy tulajdonképpen mi a jövők versenyében vagyunk, és nem akarunk rossz lóra tenni, mi az történelem jó oldalán vagyunk, mondta az egyik vezető, mert mi a jövők versenyének a győzteseként már ki tudjuk kiáltani a kínai népköztársaságot elsősorban, és vele együtt Ázsiát, általában a Keletet, és akkor ebbe beleveszik valamilyen furfangos módon Oroszországot is, meg a közép-ázsiai ex-szovjet köztársaságokat.
Itt fogalmak keverednek. Ráadásul az egészet én úgy érzem, hogy segítsen, hogy mi a jó magyar kifejezés, erre én angolul tudom ezt jól mondani, ez a wishful thinking.
A vágyvezérelt gondolkodás.
Igen, ez vágyvezérelt gondolkodás. Tehát, hogy nincs más választásunk, egy oldalra kell tennünk a tétet, és akkor most már gyorsan legyártjuk az ideológiát arra, hogy most miért az egy oldalra fog kijönni mindig a kedvező sorsolás. Tehát olyan, mintha, nem tudom én, már az rulettasztalhoz már csak úgy férünk hozzá, hogy csak a pirosra tehetünk, és akkor elmagyarázzuk, hogy ezért, tehát, hogy nem is történt más, hogy mint hogy mindig csak a piros fog kijönni ezek után a következő 200 évben. Ez nyilván önmagában is sem logikus és butaság, és butaság nem felismerni, hogy Kína mekkora gondokkal küzd. Ráadásul én nem tudom, hogy miért keverjük a fogalmakat. Tehát a jó oldalon állni és győztesnek lenni, az egyébként nem feltétlenül egymást átfedő fogalom. Tehát morális kategóriában kijelenteni, hogy valaki jó, az nem azon múlik, hogy egyébként éppen adott szituációban kedvező vagy kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, hanem hogy az egyébként általános emberi értékek szerint jót cselekszik-e. Speciál, amit mi most az orosz-ukrán háborúba pozíciót felvettünk, azt én nem tudom morálisan jó oldalnak tekinteni.
Még gazdaságilag sem szükségszerűen kifizetődik.
Rövid távú eredményeket szerezni, és bízni abban, hogy a háború majd a kifejezetten minden tekintetben morálisan rossz agresszor javára dől el, és ezért a végén mi majd ebből hasznot tudunk húzni. Ezt jónak a szó hagyományos általános értelmében semmiképpen nem lehet nevezni.
A jövőről beszélünk, akkor hosszú távonra gondolkodunk, de itt vannak a következő esztendők, és minden a technológiai fejlődés ezt olyan 1000 milliószor jobban tudja ennek szakértője, sokkal gyorsabban megy, mint minden más, és minden más területre hatással van a technológiai fejlődés, és ennek a technológiai fejlődésnek a nyugati világban elsősorban az Egyesült Államokban ilyen startupok technológiailag folyamatosan megújulni képes, innovációkat benyomó cégek, és ezt bizonyos mini viszonylatban láttam és tudok róla Baltikumban, Lengyelországban, Csehországban. Magyarországon pedig a gazdaságnak a főszereplői megnevezett oligarchák, akiknek semmilyen más tevékenységét én nem látom, eltekintve az olajipari vezető monopóliumtól és a pénzügyi, a banki vezető monopóliumtól, akiknél van valami megújulás, ahogy látom, de minden másban ilyen ingatlan bizniszeket látok. Tehát ingatlan fejlesztés az egész. Tehát egyik ingatlant átadják a másik, másik, és fölidézi, aztán megveszi az állam, és így tovább. Hát, ha ez így működik, és egyre inkább ilyennek látom ezt az egészet, akkor mi lesz a magyar jövő képviselő fiatal tehetségekkel, akik a technológiai megújulásban, az oktatáshoz kapcsolódó megújulásban vesznek részt?
De azt kell látni, hogy nem is csak Magyarországon, hogy magában Európa is lemaradásban van ebben a tekintetben, és Magyarországban valóban még nagyobb a gond, hogy ezt nem is jelezte. Tehát önmagában a technológiai innováció igazi központja még mindig az Egyesült Államok, ennek sok oka van, nyilván egy demokratikus rendszerben a belső és külső tudás integrálása, befogadása, kooperáció, mindezeknek a finanszírozási forrásainak a bevonása az mindig jobban működik, és az Egyesült Államok évtizedek óta sikeresen építi ezt a rendszert, aminek az eredményeként nem csak az országon belüli tudást, hanem a globálisan mindenhol elérhető tudást be tudja hozni, integrálni tudja, és nem csak az országon belüli elérhető megtakarításokat, hanem globálisan elérhető megtakarításokat is be tud vonni ennek a finanszírozására. Óriási versenyelőnye van az Egyesült Államoknak, és egyébként Ázsia kapaszkodik fel második helyre utána. Ott nem azért, mert ugyanezt meg tudnak csinálni, hanem azért, mert lényegében államilag, központilag irányítottan írtózatos erőforrásokat fordítanak arra, hogy az innovációs lemaradást be tudják hozni. És akkor ehhez képest itt van Európa, ahol egyébként nyilván van tudás, van tehetség, csak ez a tehetség ez önmagában el tudja dönteni, hogy hol megy, és nagyon gyakran elmegy Európából, mert hogy úgy látja, hogy jóval nagyobb sikereket lehet az amerikai piacokon befutni. Önmagában Európának is gondja az, hogy az óriási, nagyra nőtt, sikeres technológiai cégeket azokat megtartsa Európában, és ne költözzen át mindenki USA-ba egy bizonyos piaci méret fölött. És egyébként a megtakarítások innováció irányába való becsatornázásával is probléma van, mert az európai megtakarítások befektetéséről való döntés az mindig sokkal konzervatívabb, sokkal óvatosabb, aki pedig kockázatot vállal, az eleve elmegy az USA-ba. Tehát, hogy Európában is nagyon nagy lemaradásban vagyunk abban, hogy az innovatív vállalkozások azok megtalálják itt a szükséges növekedési forrásokat, és maradjanak, és európai óriás cégeket növesztenek fel. Vannak persze kivételek, mert Észtországnak azért sikerült ezt a technológiai szektort akkor elnöveszteni, hogy saját cégeket tudtak felnevelni, meg nyilván van néhány német, meg francia, meg Egyesült Királyságbeli sikercég, de jóval kevesebb, mint az Egyesült Államokban. És akkor ránézzük Magyarországra, mi olyan néhány, talán egy kézen megszámolható ilyen technológiai sikersztorit tudunk felsorolni, ami ebben az nemzetközi összehasonlításban, méretben, láthatóságban nagyjából az alsó közép kategóriában van. Tehát nem 10 milliárd dolláros, 1 milliárd dolláros értékelésű hazai startup sem nőtt még fel. Tehát nyilvánvalóan sokkal kisebb sikereket, sokkal visszafogottabb eredményeket tudunk ebbe felmutatni, aminek az is az eredménye, hogy sokkal kisebb az a közeg Magyarországon, aki ezzel egyáltalán foglalkozik. Való igaz, hogy a hazai gazdaság szerkezetén belül ez alig szemmel látható, és igen, az elmúlt 15 évben azok a szereplők nőttek meg, akik igazából az államtól való függésben az ahhoz kapcsolódó bizniszeket tudták építeni. És egyébként meg az van, hogy aki kicsit is kitör ebből a kategóriából, és láthatóan sikercéget épít, az nagyon rövid ideig marad magyar. Tehát a legnagyobb gondunk az, hogy nyilván vannak magyar tehetségek, van még azért tudás, van még pozitív kiválasztódás is, csak azokat nem tudjuk, Európa sem tudja megtartani a technológiai sikercégeit, Magyarország meg végképp nem tudja megtartani. Tehát ez a legnagyobb gond, amit meg kell tudnunk oldani, hogyha ebben a visszahúzó gazdasági közegben, ami nem teljesítmény alapon, hanem politikai hovatartozás alapon szelektál döntő részben, ha valaki még ebben az ellenfélben is képes helytállni és eredményt felmutatni, az miért maradjon utána Magyarországon?
Az, hogy egész Európára nézve ez egy probléma, az abból fakad, hogy ez sok kicsi nemzetállam van, amelyik ilyen nemzeti érdekek menté, vagy ezt a kifejezést alkalmazva tulajdonképpen vágja maga alatt a fát, mert...
Nincs valós egységes piac.
Nincs valós egységes piac.
Még az Egyesült Államokban egy 350 milliós piacon egy nyelvi megoldással, egy szabályozásnak való megfeleléssel egy darab ekkora piacon lehet növekedni. Addig hiába mondjuk az, hogy egységes piac van Európában, mert nincsenek vámhatárok, de minden ország szabályozásának külön kell megfelelni, minden ország piacán azon a nyelven kell tudni terjeszkedni, Tehát nincs, hiába mondjuk, hogy az Európai Unió piaca lakosság száma még mindig nagyobb az Egyesült Királyság kilépése után is, mint az Egyesült Államok piaca, de ez nem egy piac. Tehát ez piacra lépési fogyasztói megközelítésben nem egy piac, és a finanszírozás, a tőke elérhetősége is sokkal korlátozottabb. Kis helyi tőkepiacokon lehet próbálni finanszírozásokat bevonni, olyan mértékű nagy finanszírozási lehetőségek, amik egyébként ezt a gyors, exponenciális növekedést, amit a technológiai cégek igyekeznek bejárni, meg tudnánk finanszírozni, ez nincsen. Persze az amerikai alapok megfinanszírozzák ezeket a növekedési sztorikat, csak rögtön Amerikába is viszik ezeket a cégeket.
Az attól nem tart, hogy a tarifák, tehát a vámoknak a rendszere reneszánszát éli, és az amerikai elnök választásban is egymásra licitálnak, hogy hogyan kell védeni az amerikai belső óriás piacot, és akkor ezt utánozzák az európaiak, Kínával szemben, stb., hogy ebből a végén mindenki rosszul fog kijönni, nem nincsen érzése?
Van erre esély, van ennek fenyegetettsége, a jelenlegi helyzet sem jó. Tehát ahogy elmondtam, Európában a megtakarítások csekély mértékben forognak vissza az európai innovációba, még az európai gazdaságban is, az Európa megtakarításait finanszírozási oldalról Amerikának a finanszírozására fordítja, legalább részben, nagyobb részben, mint az szerencsés lenne, a fogyasztását meg Ázsiába küldi, tehát most beszélhetnénk arról, hogy milyen dinamikusan terjeszkedik a Temu, vagy a hasonló típusú ázsiai kezdeményezések, mekkora európai piacot hódítanak, és hogyan döntik romba a helyi kisebb méretű vállalkozásokat, de hogy ez egy megoldandó probléma, a legszerencsétlenebb megoldás az a védővámok rendszere, mert a kereskedelmi háború után akár még annál kellemetlenebb geopolitikai konfliktusok is szoktak következni a történelemben, tehát a kereskedelmi háború az sosem megold dolgokat, hanem csak károkat enyhít és védekezésbe kényszerít mindenkit. De igen, ennek a veszélye most sajnos egyre erősebben látszik, hogy mindenki inkább bezárkózik, és mindenki inkább védi a saját pozícióit, ami ritkán szokott a fejlődés dinamizálásához vezetni.
De ezt itt is látják a döntéshozók, a Nagy Mártontól kezdve mindegyik mondja ezeket a dolgokat, és közben egyre inkább próbálkoznak a Kínával, hogy majd ebből az egészből Kína megfogja a kezünket, és majd kiment bennünket köbb ezen a szinten, ha csak nem maga a nagy Donald Trump fog a kezünket megfogni, és akkor átesz bennünket az Egyesült Államokba.
Ez furcsa ilyen fogadások, vagy furcsa tétek egy ország gazdaságpolitikáját, nem?
Abszolút.
Attól kéne függővé tenni, hogy az Egyesült Államokban kinyerje a választási versengést, olyan gazdaságpolitikát kéne csinálni, ami minden esetben működik, független attól, hogy ki lesz az elnök az Egyesült Államokban. Egyrészt, másrészt mondom, azt csak ismételni tudom, hogy Kína nem jótékonysági intézmény. De arra számítani, hogy majd Kína megsegít minket, Kína nem segít meg senkit, Kína igyekszik maga számára kedvezően kihasználni lehetőséget, és hogyha ez a kihasználás ez nem kölcsönösen erőnyös, már pedig a mi esetünkben egyelőre nem látszik. Tehát miközben a németek meg a franciák úgy üzletelnek Kínával, hogy oda eladni próbálnak. Tehát értik és érzik a saját érdekeiket. Nem vásárolnak Kínából, nem behoznak kínai árut, meg nem ítelt vesznek fel Kínától feltétlenül, hanem a saját gazdaságok által megtermelt termékeket és szolgáltatásokat igyekeznek Kínában eladni, és ebben a koordinátorrendszerben igyekeznek kínai együttműködéseket kialakítani, és engedni Kínának esetleg maguk számára is előnyöket realizálni. Én nem látom, hogy mi most pillanatban mit adunk el Kínának. Én csak azt látom, hogy mit vásárolunk. Láthatóan a gazdasági teljesítményünkből fakadóan, mert még mindig teljes egészében a német gazdaságtól függünk, tehát még mindig odaadunk el mindent, illetve Európában meg a nyugati világban, tehát valójában a nyugati világ rosszul teljesít, azonnal összezuhanunk mi is, mert nincsenek vevőink Ázsiában, nekünk hitelezőink vannak Ázsiában, meg olyan szereplők, akik minél többet akarnak nekünk eladni. Ami értelmszerűen nekik jó, meg az ő gazdaságukat segíti, amiénket még nem látom hogyan.
Nagyon köszönöm önnek az idejét, kívánok sok sikert, jó munkát, Oszkó Péter volt a vendégünk. A viszonthallásra.
Köszönöm a beszélgetést, viszonthallásra.
Túri Lúj, Simon Erika és Bencsik Gyula nevében elköszön a szerkesztő műsorvezető Zentai Péter. Minden jót kívánok mindenkinek.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.